Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Mai műsorunkban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Hosszú évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. A most következő óra egy gondolatébresztő történelmi utazás, amely nem csupán eseményeket idéz fel, hanem azt a kérdést is felteszi, mely pillanatok döntötték el igazán Magyarország sorsát. A honfoglalástól és Szent István államalapításától, Mohácson és Trianonon át egészen a rendszerváltásig olyan korszakok kerülnek szóba, amelyek ma is alakítják a magyar közgondolkodást és önképünket. Romsics Ignác előadásának egyik különlegessége, hogy a történelmet nem legendákon vagy politikai jelszavakon keresztül mutatja be, hanem összefüggéseiben. Hogyan hatottak a nagyhatalmak, milyen mozgástere volt az országnak, és milyen döntések terelték új irányba a magyar történelmet. Az előadás 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktuálissá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Kedves hallgatóink, most következzen Romsics Ignác előadása, amelynek címe Fordulópontok a magyar történelemben.
Fordulópontok a magyar történelemben. A gimnáziumban mindenki tanult történelmet. Ezért bátorkodom azt megkérdezni, hogy ha maguknak kéne ezt az előadást tartani, akkor milyen fordulópontokról beszélnének, úgyhogy a 10-en belül maradjunk. Én 6-ot választottam, maguk melyiket választanák fordulópontoknak a magyar történelemben? Honfoglalás, maga honfoglalást. Mohácsi csoda. Rendszerváltás, tehát eddig van honfoglalás, Mohács és rendszerváltás. Államalapítás, 1848, Aranybulla, Trianon, 56, II. Világháború, igen. Tehát akkor nem teljesen, de akkor 45-öt mondja. Nos, én 6-ot választottam, és maguk mind a 6-ot eltalálták. Néhányat mondtak olyat, amit én nem tettem be. Ez mindig ugye egy döntés kérdése, hogy a sok fordulópont közül melyiket teszünk be. Például az aranybullát én nem tartom olyan jelentős fordulópontnak, hogy azt betegyem. A honfoglaláson gondolkodtam azon, hogy ugye itt megtelepettünk a Kárpát-medencébe, de ezzel önmagában nem tettünk túl sokat, mert előttünk többen megtelepettek, és eltűntek a homályban, a történelemben, a hunoktól elkezdve a gepidákon át rengeteg nép volt, aki itt a Kárpát-medencében megfordult, és már azt se tudjuk most, hogy hol vannak. Többnyire sehol nincsenek, vagy felszívódtak más etnikumokba. Ezért az önök által említett 56-ot se tettem bele ebbe a sorba. Noha 56-nak nagy a jelentősége, de hogyha egy nagy időtávlatból nézzük, akkor mégiscsak 1945 és 89 a rendszerváltás között egy államszocialista időszakban éltünk, amelyen belül 56-nak van jelentősége, de nem hozott egy olyan változást, ami gyökeres változás lett volna, mint ami volt 45-ben, volt Trianonnál, volt 48-49-ben, ha ezt úgy fogjuk föl, mint a rendi társadalomra, a polgári társadalomra való áttérést. Kétségtelenül volt Mohácsnál, ami után három részre szakadt az ország, és a korai időszakból az államalapítás, vagy Szent Istvánnak az időszakát emeltem ki, ezt a 6-ot. De hangsúlyozom, hogy lehetne ezeket tovább cizellálni, és újabb szakaszhatárokat megállapítani, de nézzék meg, hogy a korai időszaknál ott milyen nagy léptékben haladunk, a 20. századra pedig már így is van 3 fordulópontunk, és ez mind a három indokolt. Ha ebben még 56-ot is beletesszük, akkor az 4 lesz, úgyhogy én nem tettem bele. Hát az a kérdés, hogy ugye 100 év múlva, vagy 200 év múlva a szovjet megszállásnak a kevesebb, mint fél évszázada, az minek fog számítani egy epizódnak a magyar történelembe, mint ahogyan például az aranybulla előtt meg után, vagy a tatárjárás előtt és után mások voltak a viszonyok, vagy pedig továbbra is megmarad, vagy nem lesz olyan fontos. Ezt nem tudjuk most eldönteni. Én tehát ezt a 6-ot választottam ki, mégpedig azért, mert az államalapítás az valóban egy olyan nagy fordulatot jelentett, és a kereszténység fölvétele számunkra, akik valamikor ugye hát egy kelet-európai nomád nép voltunk. Azon a történészek is, meg a nyelvészek is a mai napig vitatkoznak, hogy milyen mértékben finnugor ez a magyar nép, milyen mértékben türk, török, és hogy pontosan milyen útvonalon érkezett, hogy miért érkezett, azért-e, mert a besenyők megzavarták őket, vagy azért, mert tudatosan kerestek maguknak egy újabb hazát. Ezt a történészek azért nem fogják tudni eldönteni, valószínűleg soha, mert nincs elegendő forrás számunkra, hogy ezt eldöntsük. Írásbeli forrás egyáltalán nincs azon túl, amit ismerünk Konstantin, Bibamban született Konstantinnak és másoknak. Régészeti anyagok pedig nem beszélnek. Tehát elő lehet még bányászni sok csontot, meg edényt, meg lószerszámot esetleg, de azok nem fognak megszólalni. Tehát a motivumaikról, a szándékaikról nem fognak beszélni. Azt, hogy hogy néztek ki az őseink, arról színes képeket találhatnak különböző könyvekbe, de autentikus kép ez az egy van, ez az észak-itáliai Aquileia templomának, kolostorának a fala, az altemplomán látható, az a hátrafelé nyilazó emberről gyanítják azt, hogy ez egy magyar volt. Abban az időszakban, amikor a magyarok keletről megérkeznek a Kárpát-medencébe, akkor hát ez az egész térség, a Földközi-tenger medencéje nagyon régóta lakott terület volt, noha az államalakulatok azok nagyon változtak. Ugye van egy bizánci birodalom tőlünk délre, nyugatra van a római birodalomnak a romjain kialakuló Karoling, Nagy Károly, elődei utódai által egy nyugat-római birodalom, és délen van az arabok által a megszállva tartott észak-afrikai, illetve spanyol, a hispán félsziget, amely mind a három egy nagy kultúrát jelent. Ahhoz képest, ahogy mi magyarok beérkeztünk ezzel a lovasnomád kultúrával, ami tulajdonképpen nem is nagyon lehet, vagy hát szentségtől is összevetni azzal, ami ekkor Nyugat-Európában volt, a római birodalomnak a rómjai kialakult, mert azok olyan fajta építészeti hagyománnyal és emlékekkel rendelkeznek a mai napig, amellyel mi nem. Mert hogy a sátrak azok ugye elrohadnak, meg a tartorudak, a kövek azok meg megmaradnak, és ezért az Aachen-i dóm a Nagy Károlynak a 9. században készült rezidenciája és a templomából nem minden van meg, de ez a nyolcszögletű palotakápolna ez megmaradt, és ez a 9. században készült. Akkor, amikor mi még az Etel közben nyilasztunk, vagy kalandoztunk. Ugyanekkor még korábban a 6. században készült Konstantinápolyban, ami a kelet-római birodalom központja volt, a Hagia Sophia, amiből később aztán mecsetet is csináltak, de egy hatalmas, impozáns belső térrel rendelkező nagy templom. Vagy a 3. kultúrának a Kordovában létesült az iszlám, az arabok által lésete 8. században ez a 110 oszlopon nyugvó hatalmas imaterem. De ehhez képest az építészeti kultúra, amit csak rekonstrukcióval ismerünk, az ilyen volt. Mi, hát ugye lovon jöttünk, és amikor nagyon megálltak, akkor ilyen sátrakba laktak. Nem volt ez egyedül, a nomád népek azok ilyen típusú, szétszedhető jurtákban laktak, amiután aztán letelepültek, akkor a rekonstrukció szerint ilyen félig meddig földbe vájt házakba, illetve a gazdagabbak jurtába. Érdekes módon a gazdagabbak laktak jurtába, mégpedig azért, mert annak az előállítása költségesebb volt, mint egy veremháznak a létrehozása. Most az az ember itt, aki helyesen mondta valaki, aki ezt a nomád kultúrát, úgy döntött, hogy ezt a nomád kultúrát föl kell adni, meg kell változtatni, és hogyha meg akarunk maradni, eltérően hunoktól, avaroktól és másoktól, akkor az európai értékekhez, kultúrához kell integrálódnunk. Ez a köztudat szerint Szent István volt. A valóságban persze nem. A történelmi emlékezet az mindig leegyszerűsít ahhoz képest, amit a történészek tudnak a múltról, és ebben az esetben is arról van szó, hogy valójában a kereszténységet először nem István vette föl, nem is az apja Géza, hanem az erdélyi tartományi urak, hát gyuláknak nevezték őket, akik Bizáncba keresztelkedtek meg, tehát az ortodox rítus szerint István apjának, Gézának a felesége Sarolta fehérmennyét, magyarra fordítva, az már keresztényként érkezett a Kárpát-medencébe. A döntés, a nagy döntés, és ez sem István hozta, hanem az apja Géza az volt, hogy eltérően az erdélyektől, de Ajtonytól is, és a délvidéken lakó nagyuraktól, törzsfőktől, nemzetségfőktől, nem a keleti ortodox kereszténységet vesszük föl, hanem a nyugati kereszténységet. Ez volt a nagy döntés. Ezt a nagy döntést Géza hozta meg, és a fia István teljesítette be. Akiről, Istvánról, az egyetlen hitel, ugye ő már feleséget is nem Bizáncból hozott, vagy Erdélyből kapott, hanem Gizellát Bajorországból, ami előttünk már katolikus ország volt. Istvánt ugye nagy szakállal, koronával szokták ábrázolni, ami merő fantázia. Az egyetlen hitelesnek tekinthető ábrázolás, ez a koronázási palástól lévő István kép, de hogy valójában hogy nézzük, azt pontosan nem tudjuk, mint ahogyan Nagy Károlyról se tudjuk egyébként, hogy hogy nézett ki, csak fantáziálnak az emberek, hogy az így nézhetett ki, mert nincsen autentikus ábrázolás róla. Az viszont biztos, hogy István 1000-ben koronát kapott, ezen is vitatkoznak, hogy kitől, császártól, pápától, valószínűleg mind a kettőtől, koronát kapott, és onnantól kezdődően tudatosan törekedett arra, hogy egyrészt Magyarországon a keresztény, a nyugati keresztény vallást elterjessze, és egy nyugati típusú teritoriális államot hozzon létre, amelynek az élén ő áll, mint uralkodó, mint király. Ez volt Istvánnak a nagy döntése, és ennek megfelelően, ennek most már lassan, építészeti nyomai is lesznek, mert az ő idejében kezdődött el, valószínűleg később fejeződött be, az akkori legnagyobb templomunk, az 56x37 négyzetméter alapterület, vagy méter alapterületű székesfehérvári bazilika, jobban megmaradtak némely vidéki templomaink. Például Eger közelében, ha még nem jártak ott, akkor menjenek el, a Huszorú feldebrői templom, amelynek ilyen a rekonstrukció, és a templomról esküdik rá, hogy ez egy bizánci templom, nem pedig keleti. Erről lehet ezt azt gondolni, én nem gondolok valójában semmit, mert nem nagyon értek hozzá. Biztos, hogy így néz ki az altemploma, ami éppen megmaradt, és az egyik legkorábbi, ami megmaradt ebből az időszakból, a kereszténység elterjesztéséből. Ez nem ment egyik napról, már nem úgy ment, hogy tévében bemondta az István, hogy holnaptól mindenki keresztény lesz, és kell templomba járni. Ugye semmilyen nem volt, hanem ez egy 100-200 éves folyamat volt, amíg a kereszténységet az egész ország fölvette. És tudjuk, hogy voltak lázadások, akik ezzel szemben, és csak a 12. században Kálmán alatt enyhülnek valamennyire annyira, viszont több mint 100 év után, amikor azt lehet mondani, hogy nagyjából az ország keresztény lesz. De tudjuk, hogy voltak még akkor is vata és másoknak pogány lázadásai. De épülnek a templomok, falvakban gyakran 2-3-4 falu épít magának egy templomot, nem egy nagyot, ez a 7 méter átmérő kicsi kerek templom, rotonda, amelyből nagyon sok volt. Azért maradt meg, mert nem fából vagy szalmából épült, hanem téglából, illetve kőből, úgyhogy ezért meg tud maradni. Ez a döntés, Istvánnak a döntése a hatásában a mai napig érvényesül. És ez a hatás ma már nem annyira az, hogy római katolikusok lettünk, keresztények lettünk, mert azóta lettek protestánsok is, különböző ágazatban, és hát elég nagy arányban vannak az országban olyanok, akik a vallásukat nem tartják, vagy csak formálisan tartják. Tehát nem ezért, hanem azért, mert egy olyan nyugati kultúrához kötött ezzel az országot, amely a mai napig meghatározó. Ennek az alapja kétségtelen a vallás is, abban az értelemben, hogy a nyugat-római birodalomban és Európa nyugati részén eltérően az ortodoxiától, itt mindig volt valamiféle autonómia. Volt egyházi hatalom, volt világi hatalom, volt városi hatalom, volt földesúri hatalom, és ez Bizáncban, Konstantinápolyban, az ortodoxiában másként nézett ki. Ott ugye a világi uralkodó és az egyházi vezető az ugyanaz volt, városi autonómia nem létezett, tehát az bizonyos szempontból a modern, monolit, diktatórikus államoknak az előképe. Az, ami itt Nyugat-Európában alakult ki, az a fokozatos autonómiának a kialakulása, az önállóságnak a kialakulása, és ez a kereszténység fölvételével járt együtt. Egy másik nagyon tartós hatása, hogy a latin ABC-ben írunk. Nem valami türk rovásírással, nem is hieroglifákkal, nem is szláv betűkkel, hanem latin betűkkel. És ez alapján, ahogy a kereszténység elterjed, itt jól látható, az, amit ma Európának hívunk, az nagyon korán ketté vált, ketté osztódott. Utoljára Litvánia csatlakozott, a litvánok a kereszt, a nyugati kereszténységhez, de a 13. században. Velünk egy időben nagyon sokan északi népek, dánok, skandinávok és az egyebek, és a kereszténységnek ez a fölvétele okozza azt, hogy az ABC-nk is különbözik. Tehát a sárgába a Cirill ABC-t használják, ami az a Cirill metód, tehát a ortodox térítőkkel függ össze. Ettől nyugatra viszont a latin ABC-t használjuk, ami szintén egy nagyon alapvető kulturális különbség, annyira egészen a mai napig terjedően, hogy Samuel Huntington, akinek a nevét talán hallották, egy amerikai politológus, néhány évvel ezelőtt, most már meghalt, írott könyvében Európát így osztotta ketté nyugati kereszténységre, és keleti kereszténységre és az iszlámra. Más mentalitást jelent az egyik, és más a másik. Másfajta gondolkodástípus. Csak egyet mondok. A nyugati kereszténységben, így beleértve ugye Magyarországot is, a stílus áramlatok építőművészetben, irodalomban folyamatosan változnak. Van román stílus, van gót stílus, van reneszánsz, van barokk, és így tovább. Ezt az ortodox világban ilyet nem látunk. Nincs ilyen változás, pláne nincs irodalomban, nincs humanizmus, nincs reneszánsz, nincs reformáció. Ezek óriási jelentőségű dolgok, és emiatt osztotta így Európát nyugati kereszténységre és keleti kereszténységre. A probléma ott van, amikor a határ egy államon belül húzódik. Például Romániában, vagy keverednek, vagy legutóbbi példa Ukrajnában, ahol az ukrajnai helyzetnek ugye ez egy sok összetevős szituáció nyilvánvalóan, és nem ez a legfontosabb, amit mondok, de az egyik az biztos az, hogy a keleten lakók, azok zömmel vagy jó részt oroszok és ortodoxok, a nyugaton lakók, a Dnyesztertől nyugatra lakók, azok viszont görög katolikusok, vagy részben katolikusok, tehát más ABC-t használnak, más nyelven beszélnek, és erre utal itt a Huntington ezzel az osztóvonalával.
Jesus.
Istvánnak a műve nagyon hosszú időn keresztül prosperált. Voltak hullámvölgyek. Jöttek a tatárok például, vagy voltak pogánylázadások, de alapvetően azt a döntést, amit ő hozott, azt nem változtatta meg senki, és fokozatosan hát a nyugat-európai mintáknak megfelelően próbáljuk követni. Belső kulturális értelemben is, és hát területi értelemben is. A magyar királyság nem csak a Kárpát-medencét szállja meg, azt masszívan, de tőle délre, keletre próbál újabb és újabb területeket megszerezni. A terület nagysága a középkorban az fontos mutatója volt egy állam erősségének és nagyságának. És ahogy erősödik az állam, úgy épülnek újabb nyugati típusú épületek, például az esztergomi királyi vár 19. század utolsó harmadában, ahol már kancellária van, írott kultúra van, de hát sajnos enyészet a török támadások és egyebek következtében az maradt meg a várkápolnának a rózsaablak a bal oldalon, ebből az egész esztergomi építményből, de van egy festményünk, ami 1763-ban pusztult el, a Porta Spaziosa, azt hiszem úgy hívják, a nyugati kapuzat, amely nagyon szépen mutatja ennek az épületnek a pompáját. És épülnek nyugati típusú templomaink, nem messze tőlünk Egertől, 1232-ben szentelik föl ezt a román stílusú bélapátfalvai apátságot. Tőlünk messzebb van, de hát ismerik a Jáki Bencés apátságnak a templomát 1252-ben, ami már góti jegyeket mutat a román mellett. Természetesen nagyságban nem vetekszik a nyugat-európai országoknak a templomaival. De ez az egyik legnagyobb, a Poitiers-ben lévő 12. század első felébe épült hatalmas katedrális, Nyasszonyunk katedrális, vagy például ez a brit-angliai Durham katedrális, megpróbáltam a Jákot méretarányosan egymás mellé tenni. Ugye a középkorban, hosszú időn keresztül nem volt statisztika, nem mérték a GDP-t. Nem számolták ki, hogy hányan vannak egy országban. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani fejlettség szempontjából ezeket az országokat. Két támpontunk van, az egyik a korabeli utazóknak a leírásai, ahol a benyomások attól függnek, hogy honnan jön. És az a saját tapasztalatot veti össze azzal, amit itt talál. Ha keletről jön, akkor meg van elégedve, hogy itt civilizált országba érkezett. Ha nyugatról jön, akkor nem mindig. A másik, ami alapján ki tudunk indulni, az pedig a megmaradt építmények. Miután nálunk a török sok mindent elpusztított, azért hiába vagyunk, de látszik az, hogy körülbelül 100-200-300 éves késésben vagyunk a nyugati építészeti alkotásokhoz, templomokhoz, várakhoz képest, és méretarányban pedig kisebbek a magyarországiak. Tehát ha azt hallják, hogy a középkorban milyen nagy volt Magyarország, akkor valóban nagy volt a román fejedelemségekhez képest, vagy a szerb fejedelemséghez képest, de nem Burgundiához, nem Normandiához, és nem a britekhez képest volt olyan nagy. Nagy Lajos idején ugye a lengyel-magyar personálunió van, amikor tényleg nagy hatalom Magyarország olyan mértékben, hogy Nagy Lajos hadjáratokat vezet nem csak keleten, hanem Itáliában is. Ez azonban egy átmeneti jellegű, és Nagy Lajos után, az Anzsuk után ezt nem sikerül tartósítani. Ennek ellenére akkora, annyira gazdag az ország, és ez a területen túl köszönhető annak is, hogy a felvidéken, a mai Szlovákiában nagyon fontos nemesfém és rézbányákat tárnak föl, és az ott föltárt nemesfém és réz jelentős bevételt ad a magyar királyságnak az egész időszakban, mindaddig, amíg a földrajzi felfedezések révén az új világból nem áramlik az arany és az ezüst olcsó Magyarországra. Ebből a fölhalmozott pénzből, amit persze hát nyilvánvalóan a jobbágyok és a kézművesek termelnek meg, csak nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen mértékben, és a földesúrak szedik be az adókat, meg az egyház, az egyházi tized, meg sok minden más formájában. Ebből szép építményeket hoznak létre, olyanokat, amelyekre a mai napig, ma is büszkék lehetünk. Így a román templomaink után, amelyek zöme elpusztult, és csak kicsik maradtak meg, a gótikus építészetből két-három nagyon szép, fontos emlékünk is megmaradt. Az egyik a kolozsvári Szent Mihály templom, 1316-ban kezdenek el építeni. A másik a kassai dóm, amit 1380-ban is már pompázatosabb, a későbbi gót stílus jegyeit mutatja. A harmadik pedig a brassói fekete templom, amiről most nem hozok ide képet. Ahhoz, hogy reálisan lássuk tehát a helyzetünket, ahhoz a méreteket kell összehasonlítani, és az építési időpontokat. És ehhez nyújt támpontot ez a táblázat, amely mutatja, hogy a 12. században, 13. században hol épülnek gótikus templomok, és nálunk a 14. században kezdik el építeni ezeket a gótikus templomokat, amiket az imént mutattam. Chartres, 12.-13. század. Óriási. És a legpompázatosabb tulajdonképpen valójában azok közül, amit én láttam, ez a milánói dóm, milánói katedrális. Itt is, a képen is lenyűgöző, de ha valaki elmegy oda a térre és megnézi, akkor is lenyűgöző. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk a kolozsvári Szent Mihály templom nem szentebb, vagy nem áll hozzánk közelebb. Közelebb áll, mert azt magyarok csináltatták, vagy részben csinálták, és mi magyarok vagyunk. De ez nem akadályoz meg bennünket abba, hogy egy ilyen építménynek a gyönyörűségében csodálkozzunk. Legközelebb ebben a fejlődésben, mert az egész középkor mondjuk arról szól, hogy megpróbáljuk utolérni Európát. Nem sikerül utolérnünk, de ahhoz képest, ahogy belovagoltunk a Kárpát-medencébe, azért mégis elég sok mindent csináltunk ez alatt az évszázadok alatt, és ez úgy látom, és nem csak én, a történészek is, hogy ez igazából a 15. századra, Mátyás időszakára érik be annyira, hogy legközelebb akkor vagyunk Mátyás időszakában a nyugat-európai országoknak a fejlettségi szintjéhez, és ekkor már valóban vannak olyan építményeink, amelyek, nem kell azt mondani, hogy ez kisebb, később épül. A Hunyadi János által épített Vajdahunyadi lovagvár, világörökség része egyébként, ez teljes mértékben megfelel az európai sztendernek és a szintnek. És Mátyás király alatt pedig a 15. századi Budát, ha megnézik, ez szintén európai szintű várossá emelődik erre az időszakra, úgy szintén a magyar királyoknak a nyári rezidenciája Visegrádon, amelynek csak nyomai vannak meg, de leírásokból, Bonfinitől és másoktól tudjuk, hogy vetekedett a nyugat-európai szinten. És hát leginkább pedig a Mátyás könyvtára, híres könyvtára, korvinái voltak azok, amelyek azt mondják, és ez hiteles, hogy a pápai könyvtár után a második legnagyobb volt az akkor ismert világban, még kézzel írt kódexekről van szó. De kezdődik a 15. században a könyvnyomtatás, Gutenbergnek köszönhetően, és ebben sem állunk rosszul. Már 1473-ban, egy-két évtizeddel Gutenberg találmánya után Budán Hess András fölállít egy nyomdát, és kiadja a budai krónikát. Sajnos, és ezt még sokszor leszek kénytelen elmondani, ez egy korszínvonalán álló, korral léptéket tartó kezdeményezés, amely azonban nem tud meggyökeresedni, és csak évtizedek múlva nyílik egy újabb nyomda Brassóban, Erdélyben.
Lovam mein Ors, nam boi serce, rent mit gedank, Frau Buratin. Ek lobek slap velk vo vado, vesek mein Kraft, ne drž dobro, juk schlafe Frank, merci vukrin. Deutsch, Belgisch, mach, Französisch, mach, Hungrischen, lach, Problem, die Spach, Flemming, so krach, Latein. Sieben Sprachen, mili žena, jime munkür, per omnia des leides spür, senza befegrit schone van. Tut servirai, purceti geisch, nem tudom fre, kein falscher reich, Gott wett volt wie weg te amann. Deutsch, Belgisch, mach, Französisch, mach, Sieben Sprach, damit mundas Margarita Bell, Ex profundes das du nicht schnell, dat löft drago grit per ma fui. In recommisso jour et nuit, mit ti commando wo ich trott, jam bord wo ja allop men treu. Latein die sieben Sprachen. Deutsch, Belgisch, Mach, Französisch, Mach, Ungriechisch, Mach, Rotindisch, Mach, Flemming, so krank. Latein die sieben Sprachen.
A fejlődésnek a középkorban is a centruma, főleg Észak-Itália, Németalföld, Hollandia, Belgium, Észak-Itália, és ahogy haladunk keletre, hát valahol itt a Tisza mentén ér véget az úgynevezett nyugati kultúra. Budapesten, Brassóban még van, a következő hosszú út több ezer mérföld után Moszkvában van, de 100 évvel később nyílik a nyomdák. Tehát ez is ugye, mindig arra törekszem, hogy a értékítéleteimet, vagy a megállapításaimat próbáljam exakt módon alátámasztani. Ez ebben a korban nagyon nehezen tud, vagy nem könnyű megvalósítani. De például biztos, hogy a nyomdák elterjedése az egy civilizációs mutató. Az egyetemek elterjedése is. Nézzük, ugyanaz van, mint a nyomdáknál, Észak-Itália, Franciaország, Dél-Alföld, Spanyolország, és ennek is hol van vége? Ofen, azaz Buda, Fünfkirchen, azaz Pécs. Utána még itt a Krakó van még, de aztán vége az egyetemeknek is nagyjából. Tehát a nyugati kultúra, ami a kereszténységgel összekapcsolódott, valahogyan így terjed, eddig terjed, és erről is csináltam egy táblázatot, ami ugyanazt mutatja megint, mint a katedrálisok. Hol, mikor alapítanak egyetemet? És nézzék meg, hogy a 11. századtól kezdve, Coimbra az Portugáliában van, Siena Olaszországban, többit azt tudják, Prágát is tudják, Krakót is tudják. És az érdekes az, hogy a mi első egyetemünket, az a Nagy Lajos alapította Pécset, akinek a birodalmát ugye mutattam, a lengyel-magyar personálunót 1367-ben. De az érdekes az, hogy sem az ő alapítása, sem az óbudai Zsigmond királynak az alapítása, sem Mátyás királynak a pozsonyi alapítása nem él túl csak néhány évet, megszűnik, és ugyanezt történik Kolozsvári Egyetemmel, 1580-ben Báthori István fejedelem alapított, egyébként lengyel király is, és az első olyan egyetemünk, amely tartósan működött és nem szűnt meg, és a mai napig működik, ez az 1635-ben létesített Nagyszombati Egyetem, amely elődje a mai Eötvös Loránd, Pázmány Péter Eötvös Loránd, volt Pázmányról is, de most Eötvös Loránd Egyetem Budapesten, ennek a jogutódja. Ez Nagyszombatról költözik át a török kiűzése után elő Budára, Pestre, és ez egy jogfolytonos egyetem. De nézzék meg, itt is mekkora késésben vagyunk tulajdonképpen. Tehát a magyar elit nem magyar egyetemeken, hanem nyugat-európai egyetemeken iskolázódik. És egészet összefoglalva a városiasodás. Ezzel lehet, hogy nem mindannyian értenek egyet, de talán lehet mondani, hogy a városok a kultúra hordozói. Nem becsüljük le a paraszti társadalmat sem, mert sok mindent tud, de az írástudásnak, a kultúrának, kultúra továbbadásnak a központjai mindig a városok. Szóval egyetemek nem a Hortobágyon jönnek létre, hanem esetleg Debrecenbe, ott se, de mondjuk minden esetre városba. És itt a városiasodás is ugyanazt mutatja, mint a minden eddig. Észak-Itália és Németalföld. És ott a Budai Egyetem az alapítás, és a Bécsi Egyetem. És utána megritkulnak. Ja, ezek a városok, tehát 50 ezer fő fölött, hogy mekkorák a városok. A Buda is 10 és 25 ezer fő között van. Tehát viszonylag kis lélekszámúak. Na de annak ellenére tehát, hogy az én véleményem szerint sikeres volt Istvánnak a döntése, politikája és az utódainak a politikája, és Magyarország a keresztény, nyugat-európai kultúrában nőtt és fejlődött, ugyanolyan tendenciák szerint, ugyanolyan minták szerint, de soha nem érte el a nyugat-európai szintet kulturálisan, gazdaságilag, de minden esetre egy ilyen követő, fölzárkózó politikát folytatott. Ennek lett vége 1526-ban. A tatárokkal nem lett vége. Mert újraépítették az országot, újraindult. Nem lett vége. De Mohácssal hosszú ideje, pontosabban Mohácssal, illetve utána 1541-jel Buda elvesztésével vége lett, és Magyarországot három részre osztják. Úgyhogy az én véleményem szerint ez a második nagy fordulópont, a Mohács. Mert ez egy több mint egy évszázadra, 150 évre három részre osztotta az országot, és egészen más fejlődési feltételeket adott az egyes országrészeknek. Ha szabad ezt mondani, legjobban a felvidéki és a nyugat-magyarországi részek jártak, amelyek a Habsburg Birodalom részei maradtak, és ott tulajdonképpen tovább folytatódott a nyugatos fejlődés, ahogy az új székváros Pozsonynál is ez látszik. Ugye? Egy nagyon szép hely. De látszik abban is, hogy a nagyszombati jezsuita templom itt épül föl a barokk stílusban, az első nagy barokk stílusú, a római Il Gesù mintájára, Nagyszombaton pompázatos belsővel. Ott épül nyugaton Kismartonba az Eszterházyaknak, az egyik leggazdagabb magyar földesúri családnak a kastélya, 17. század utolsó harmadában. És a másik, ahol viszonylag nagyon rosszabb helyzetben, de ezt a rossz helyzetből elég jó politikát kovácsolva ki tudnak jönni, ez az erdélyi fejedelemség. Erdélyt sokszor földúlja a török, meg a tatár, ennek ellenére olyan városok tudnak létrejönni itt, mint Brassó, várfallal körülvéve, vagy Kolozsvár, de hogyha az ország középső részét, az Erdély és a királyi Magyarország közötti részt nézzük, akkor ott bizony pusztulás van. Elpusztul Buda. A törökök számára, akik ugye egy hódító nép és mozognak, az építészeti kultúra nem olyan fontos. Vagy ha fontos, akkor a fürdők fontosak, és a mecset. De azok az építészeti emlékek, amelyeket ugye eddig mi emlegettünk, azok számára nem fontosak, és azokat lóistálónak használják, megszállnak, hodálynak használják, és így tovább. A kalocsai érsekségnek a tényleg létező középkor, ugye a második egyházi központ volt Kalocsa a középkorban, teljesen lerombolják a falakat, és amikor a Cselebi török utazó végig utaz, akkor ő maga is csodálkozik, hogy hát a romokban heverő téglákról, falakról lehet leolvasni, hogy milyen csoda volt ez, amikor állt. Mindezek következtében, amikor Európát szimbolikusan vagy nem szimbolikusan a kortársak ábrázolják, akkor Magyarországot általában, ugye az Európa elrablása az egy női alakot jelent, azt talán tudják, és a szimbolikusan Európát egy nőként szokták ábrázolni. És ha megnézik, akkor Magyarország, itt két ábrázolás van, Magyarország mindkét esetben ugyanazon a helyen van, középen. Alul van Moszkóvia, Livónia, Litvánia, Bulgária, Macedónia, és itt van Ungária, Polóniával együtt. Ezt így van a 16. században, 17. században, így volt előtte, és tulajdonképpen így van ma is. Mutatis mutandis, tehát vannak változások, de ez nagyon nem változott. A 150 éves török uralom után, azután a 17. század végén a nemzetközi viszonyok úgy alakulnak, hogy a törököt lassan lehet kinyomni Európából. Ez egy több évszázados folyamat, ami ekkor kezdődik, de csak 1914-re fejeződik be. Folyamatosan megy le a Balkánról a török birodalom. Ennek egy fontos dátuma Budának a visszafoglalása 1686-ban, és azt követően az országnak a fölszabadítása. Nagyjából ugye ez a Habsburg uralom, ott a határőrvidékkel még a délen, sematikus rajzban pedig így néz ki. Magyar királyság, és az körüleli az osztrák császárság, ami kezdődik Bukovinánál, Galíciával folytatódik, és lemegy Dalmáciával. Innentől kezdődően a középkorban önálló magyar királyság volt. Független attól, hogy ki volt a király, Anzsú volt, Árpádházi volt, vagy Habsburg volt, az egy önálló entitás volt, magyar királyság. A török kiűzését követően a magyar királyság megszűnik. Az európai kultúrából nem szakadunk ki. Továbbra is a nyugat-európai kultúrában vagyunk, talán jobban, mint azt megelőzően, de nem önálló államjogilag a magyar királyság, hanem a Habsburg birodalom része, és az uralkodója mindig a Habsburg uralkodó, aki egyben osztrák császár is. Ezzel nem akarok rosszat mondani az osztrák császárokra, mert volt közöttük olyan, akinek a politikája, az alkotásai jelentősen segítették a regenerálódást a török 150 éve után. Egy ilyen uralkodó volt Mária Terézia, aki újra telepíti az országot, A törökkel elnéptelnik az ország, különösen a középső fele. És utána válik igazán Magyarország sok nemzetiségű állammá. Munkaerőre van szükség, és ez a munkaerőt részben délszlávok adják, részben északról szlovákok adják, nagy mértékben délkeletről románok, és részben német nyelvűek nyugatról. És ez az, aminek a következtében Magyarország a 19. századra oly mértékben sok nemzetiségű válik, hogy a magyarok aránya a 40%-ot alig éri el. A magyar nyelvűek aránya a magyar királyságban. De egyébként Mária Teréziának a közoktatásügyben, földpolitikában, egészségügyben rendkívül jelentős a 40 éves uralkodásának a hatása. Alatta épül újjá Buda a királyi palotával. Az ő idejében létesül az invalidusok háza, ami a háborúk, a felszabadító háborúknak a rokkantjainak készül tulajdonképpen az invalidusoknak. Ekkor készül az úgynevezett Sándor palota Budán, ahol a köztársasági elnöknek a hivatala van most, meg talán a rezidenciája is, de hivatala biztos, ahol olyan lóistálók voltak, hogy a márványvájúból abrakoltak a lovak. És ekkor készül a magyar Verszály, ez pedig a Fertődi Eszterházi kastély, ami kicsiben az, mint a Versailles királyi palota. És megint ugyanaz. Az 200 éve előbb épült, és némileg nagyobb. Ha járnak mindkét helyen és összehasonlítják, akkor ez világos lesz. De Pest még a 18. század végén így néz ki, vannak már nagy épületek, de még csak egy ilyen hajóhídja volt, és az első épített hajóhíd, ugye a Lánchíd, ekkor készül el, ott már megvan a budai vár, fönt kész a Lánchíd, kezdi elnyerni a modern formáját Budapest és Magyarország is, és ezért értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a harmadik nagy fordulópont az valahol a reformkor és 1867 közötti időszak. Nehéz egy időponthoz kötni, mert ha egyhez kötöm, akkor 1848-hoz, áprilisi törvényekhez lehet kötni. De valójában egy folyamatról volt szó, és ennek a folyamatnak kettős lényege volt. Az egyik az, hogy a évszázadokon át tartó feudális, rendi állam után, amelyben ugye földes urak vannak, jobbágyok vannak. Vannak egy kicsit szabadabb városok kézművesekkel, iparosokkal, de alapvetően ez a két osztály van, és a klerikusok, az egyházi rend. Ezt váltja föl a polgári rend, amely megszünteti földesúr és jobbágy között és kézműves közötti jogi különbséget, jogilag minden ember egyenlő lesz a polgári társadalomban, és részben a nagybirtokok egy részét, a földesúri nagybirtokok egy részét a parasztok kezelésébe adja, amire nagyon várnak. Tehát a polgári jogegyenlőség, a tulajdonjárság, a földbirtoklás óriási változás. Megszűnik az úri szék. Tehát olyan bíróságok alakulnak, ahol mindenkire ugyan, ha embert ölök, akkor ugyanaz a büntetés vár rám elvileg, ha egyszerű paraszt vagyok, kézműves vagy földesúr, gyakorlatban nem mindig, de elvileg igen. Hát a középkorban ez nem így volt, mint tudjuk. Tehát itt egy olyan hosszú, fél évezredes időszak ér véget, amelyre egyáltalán nem mondom azt, hogy a sötét középkor, de minden esetre ember és ember között egy egészen más viszonyrendszerben élt, hozott létre, mint a francia, a felvilágosodás, 18. század, és a francia forradalom által elképzelt polgári, szekularizált modern társadalom. Ennek az alapjait a reformkorban kezdik letenni minden tekintetben, és hát nagyjából a 19. század közepén fejezik be.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Romsics Ignác történész Fordulópontok a magyar történelemben címmel 2022-ben megtartott előadásának első részét hallották. Az előadás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.